kedves uraim, szép jó napot kívánok! Sikerült megoldani a múlt hétnek a nagy hátrányát, hozzáfértem a hangosításod, remélem, hogy kicsit jobban lesz hallható a hangom, mint a múlt héten. A mai órám elkezdünk a tervezés felé haladni, de most még csak általánosabban fogunk beszélni a tervekről. Tehát nem lesz szó arról, hogy mekkora körívsugár kell, hogyan alakítjuk a létesítményt, hanem inkább a tervezés mögötti filozófia az, ami előtérbe kerül. Azért érdekes ez, mert az elmúlt időszakhoz képest tulajdonképpen ez a legjelentősebb változás, ami a mi szakmánkban bekövetkezett. 25-30 évvel ezelőtt a úttervezés úgy működött, hogy kell 4 sáv, irányonként plusz parkolósáv, akkor aszfalt épüljön, dőljön, aminek dőlnie kell, vágjuk ki a fákat, bontjuk az épületeket. Jó? Ez a menet ez igazán nem volt tartható, tehát hosszú távon megváltozott, és most már egészen másképp állunk hozzá a dologhoz. És azért, hogy olyan terveket készíthessünk, amelyek ténylegesen illeszkednek a környezetbe, és kielégítik a nagyon sokrétű igényeket, ahhoz kell egy olyan tervezési folyamat, ami ezt valamilyen szinten kézben tartja. Ha az útépítésnek ez a része, ez csak félig műszaki tudomány, félig valahol a társadalomtudomány menedzsment környékén van, ettől függetlenül ugyanolyan fontos, mint a fél év későbbi részében elhangzó dolgok. A közötti szakma jelenlegi legnagyobb kihívása az, hogy hogyan lehet a mobilitási igényeket kielégíteni. Hogyan lehet egy hatékony és biztonságos közlekedési szolgáltatást nyújtani a lakosság számára. Ezek régen is megvoltak, tehát ez az alapja az egész szakmának, nem ez a nagy váltás, hanem az, hogy hogyan lehet ezt olyan módon biztosítani, hogy ezzel együtt a környezetet, a körülöttünk lévő dolgokat megőrizzük, vagy akár jobbá is tegyük. Itt most a környezet szónak kettős jelentése lesz az egész előadás keretében. Nem csak a természetre gondolunk, nem csak a körülvevő dolgokra, hanem az összefüggésekre, minden olyan tényezőre, hatásra, összefüggésre, ami az útépítéssel kapcsolatosan megjelmíthető, szóba kerül. Jó? Tehát ez a két jelentés fog megjelenni végig az előadásnál. Mindig föl fogom hívni a figyelmet arra, hogy mikor melyikről beszélünk. Tehát az a feladatunk, a legfőbb feladatunk, hogy a közlekedési szolgáltatást azt valamilyen módon integráljuk az őt körülvevő összefüggésekbe, környezetbe. A mai előadás arról szól, hogy jobban megértsük azt, hogy milyen az úttervezési folyamat, hogyan megy végbe az úttervezési folyamat, milyen lépések vannak, hogyan gondolkozunk, hogyan tudjuk azt elérni, hogy a végeredmény egy jó kialakítás, egy jó terv legyen, illetve az, hogy a rugalmasság és a kreativitás az milyen szerepet játszik magában az úttervezésben. Nagyon sok hely van arra, nagyon sok lehetőség van arra, hogy a mérnökök, a tervezők kiéljék a bennük lévő lehetőségeket. Sajnos a mindennapi életben ez nem mindig valósul meg. A fő kérdés, amit ma követni fogunk, vagy amit ma vizsgálunk, az az, hogy hogyan tervezzünk jó létesítményt. Tehát hogyan lehet úgy szervezni a tervezés folyamatát, hogy biztosítsuk azt, hogy a végeredmény jó legyen. Persze ahhoz, hogy ezt a kérdést meg tudjuk válaszolni, az előtte föl kell tenni egy másik kérdést. Ez a másik kérdés az lesz, hogy miről lehet fölismerni egy jó tervet? Mikor tudunk egy tervet jónak nevezni? Mik a követelményei egy jó tervnek? És ha ezt megválaszoltuk, akkor tudunk abba az irányba elmozdulni, hogy hogyan tudom azt elérni, hogy a gyártási folyamat, a tervezési folyamat az végig mederben maradjon, és a jó terv felé közeledjen. Illetve ha ezt másképp fogalmazzuk meg ezt a kérdést megint csak, akkor azt a kérdést tehetjük föl, hogy hogyan biztosítható a minőség végig a tervezési folyamat során. Ez végig is egy ilyen minőségbiztosítási kérdés feltevésbe csaptunk át, azzal, hogy folyamatosan elkezdtük átfogalmazni a kiinduló kérdésünket. Kezdjük az elsővel. A képen, a két képen egy-egy budapesti utca látható. A baloldali képen a Váci út egy részlete. 2×3 sáv, helyenként fordulósávok, leállósávok. Első kérdés az, hogy jó ez a kialakítás? Kinek mi a véleménye? Tegye fel a kezdet, aki úgy gondolja, hogy ez jó. Aki nem, és aki alszik. Jó, hát olyan 6 ember aktívan részt vett ebbe a dologba. Jó. Igazából lehet jó, lehet rossz. Nézzük a másikat, ez a Váci utca, csak hogy a viszonylag közel maradjunk. Teljesen gyalogos forgalom, gépjárműket nem engedjük be. Jó ez a kialakítás? Igen, válasz ezeket föl. Kicsit nagyobb részvétel, örülök. Nem válasz. Most a többit azt az inaktív állományba tesszük be. Jó? Tehát jó, tehát lehet jó is, lehet rossz is. Melyik a jobb? Attól függ. Mitől függ? Hát ez más helyen vannak, attól függ, hogy mi a környezet. Igaz? Tehát az, hogy hol van az út, milyen igényeink vannak, az nagy mértékben befolyásolja azt, hogy hogyan ítéljük meg az utunkat. Tehát a kialakítás, a létesítmény megítélése az attól függ, hogy milyen a környezet. Önmagában nem mondhatjuk azt, hogy a 2×3-sávos kialakítás jó, vagy a gyalog, a sétálóutcás kialakítás jó, mert attól függ, hogy hol csinálják. A kettőt fölcserélnénk, biztos, hogy rossz lenne az eredmény. Tehát a Váci út, mint sétálóutca nehezen elképzelhető, Váci útra, mert a 2×3-sáv nehezen férne be. Jó? Vigyük tovább egy picit ezt a kérdéskört, és nézzük meg a Rákóczi utat. Rákóczi út szintén 2×3-sáv, amiből egy-egy bussáv van a szélén. Mi a véleményünk erről a kialakításról? Kinek tetszik? Jó, kinek nem? Itt már nagy túlsúlyban vannak, akik nem. Pedig amikor megcsinálták, akkor ez egy jó kialakítás volt, mert akkori igényekhez jól illeszkedett. Nem volt még nagy forgalom, kelet egy kelet-nyugat irányú tengely. Mit szólunk ehhez a kialakításhoz? Ez is a Rákóczi út. Jó. Kicsit más megközelítés, kicsit más lépték, kicsit másképp néz ki. Jobb lenne ez a kialakítás? Kinek tetszik ez? Kinek nem? Ők járnak autóval. Na, a lényeg az, hogy ugyanarról a helyszínről van szó. Ugyanarról a környezetről van szó. Mégis egészen más megítélés alá kerül. Mi lehet ennek az oka? Miért van az, hogy a környezet nem változott, vagy változott? Mi az, ami más? Most több autó van, meg megváltoztak az igények. Tehát a megnövekedett gépjármű forgalom következtében annyira megváltoztak az igények ezen a környéken, hogy ami jó volt 30 éve, 40 éve, az most már nem jó. Jó, tehát egy nagyon összetett kérdés az, hogy mikor jó egy terv. Nagyon sok mindenre kell odafigyelnünk, hogy ezt ki tudjuk értékelni. Befolyásolja a terv megítélését a gazdasági környezet. Mennyibe kerül fönntartani? Mennyibe kerül megépíteni? Lesznek-e bevételek? Milyen külső hatások vannak? Pozitív, negatív. Külső hatás alatt azt értjük, hogy nem a beruházás által érintett területre, hanem valamilyen más részre hat, ami azon kívül esik. De a gazdasági környezet. Másik a társadalmi környezet. Az ott élő embereket hogyan érinti? Milyen társadalmi hatásokra van hatással? Jó? És így tovább. És végül a harmadik, a természet és az épített környezet, utcakép, élővilág, és így tovább. Aki a motorán figyelt, annak valamennyien ismerős lehet ez a hármas tagolás, és ha megnézzük azt a kis ábrát, ami motorán szerepelt, ez a fenntarthatóságnak az ábrája. És látszik az, hogy a környezetnek a megfogalmazása és a fenntarthatóság elég közel van egymáshoz. Tehát tulajdonképpen ugyanazokat a dolgokat kell figyelembe vennünk, amikor azt nézzük, hogy milyen egy útnak a környezete, mint amikor azt vizsgáljuk, hogy fenntartható-e a közlekedés. Egész pontosan a fenntarthatóságot át lehet úgy fogalmazni, hogy akkor illeszkedik megfelelően az út a környezetéhez, hogyha fenntartható. Tehát a fenntarthatóság magába foglalja ezt az illeszkedés fogalmat. Jó? Tehát a kettő elég szorosan kapcsolódik egymáshoz. Ami lényeges, mert fontos említeni, nagyon sok hatás, szempont és érdek között kell nekünk egyensúlyoznunk. Ezek a hatások, érdekek, szempontok nagyon gyakran egymásnak ellent mondanak. Például a Rákóczi út esetében. Ha kocsival járok, akkor nekem az elsődleges szempontom, hogy bizony én ott gyorsan szeretnék átjutni. Mostani kialakítást szeretném, sőt, ha lehet még jobb csomóponti irányítás, forgalomirányítással, még gyorsabban át lehessen menni. Ha ott élőként vagy gyalogosként nézem a Rákóczi utat, akkor azt mondom, hogy nagy a zaj, nagy a bűz, nem lehet átmenni egyik oldalra a másikra, képjárműek uralják a látképet, az utcaképet, semmiképpen sem elviselhető. Azt szeretném, hogy csillapodjon a gépjármű forgalom. Ezt a kettőt együtt kielégíteni nem lehet. Tehát valahol, valamilyen módon meg kell tudnunk találni az egyensúlyt a különböző érdekek között. Ez pedig elég nehéz dolog. Elérkeztünk odáig, hogy lassan meg tudjuk fogalmazni azt, hogy mik a jó tervnek a követelményei, mit várunk el egy jó tervtől. A jó terv először is kielégíti a biztonsági és a mobilitási igényeket. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a meglévő forgalmi igényeket, vagy a jelentkező várható forgalmi igényeket, azokat biztonságosan, jó minőségben le kell tudni bonyolítani. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem fogom az igényeket befolyásolni, mert befolyásolni fogom majd, én alakítom, hogy mik jelenjenek meg, de ami megjelenik, azt nekem gyorsan, kényelmesen, biztonságosan kell tudnom lebonyolítani. Ez az egyik dolog. Ez persze korábban is így volt, ez semmi változást nem jelent a 30-40 évvel ezelőtti állapothoz képest. A második szempont, hogy akkor jó egy terv, hogyha a meglévő környezeti, tehát természeti és kulturális értékeket megőrzi és védi. Hogy a káros hatásokat a lehető legjobban minimalizáljuk, és ott, ahol nem tudjuk, ott valamilyen kompenzációt találunk ki. Jó, tehát ezeket várjuk el egy jó tervtől, és végülis egy mondatban megfogalmazva, a jó terv illeszkedik környezetéhez. Itt a környezet szót megint a tág értelemben, összefüggés értelemben használjuk, tehát mind a gazdasági, mind a társadalmi, mind a természeti környezetéhez illeszkedik, jó? És az összefüggéseiben egy egységet alkot. Ezt szeretnénk majd elérni, ez a célunk, ezt szeretnénk megvalósítani. Az első kérdés az, hogy hogyan lehet magát, a környezetet meghatározni. Eléggé összetett dologról van szó, elég sok mindent kell feltárni, tehát valószínűleg nem egy egyszerű folyamat, hanem elég alapos eszköztárat igényel, hogy ténylegesen föl tudjuk tárni azt a környezetet, amihez képest nekünk vizsgálnunk kell a terv megfelelőségét. Akkor mondunk egy megoldást optimálisnak, egyrészt, hogyha az a lehető legjobb a összes felmerülő variáció közül, illetve ettől az optimális megoldástól elvárjuk azt, hogy megvalósítsa a céljainkat, és megoldja a felmerülő problémákat. Persze, ez csak akkor lehetséges, ha vannak céljaink és vannak problémáink. Természetesen, amikor elkezdünk valamit építeni, akkor azt valamilyen céllal tesszük. Tehát a célok már jelen vannak, és valószínűleg azért nyúltunk hozzá, azért vágtunk bele ebbe a beruházásba, mert vannak problémáink is. Tehát ezek ott jelen vannak, a kérdés igazából az, hogy hogyan lehet őket megfogalmazni, hogyan lehet a leginkább úgy meghatározni a céljainkat, meg a problémáinkat, hogy a végeredmény az legyen, hogy jó a terv, hogy a jó tervet készítettünk. Jó? Mi a célok szerepe? A céloknak az a szerepe, hogy meg tudjuk határozni az igényeket. Összefoglaljuk vele az igényeket. Jó? Tehát megnézzük azt, hogy mit várunk el a projekttől, és szépen leírjuk. Csökkenjen a zajszennyezés, legyen kisebb a forgalom, és így tovább. Jó? Tehát az igényeket célokként fogalmazunk meg, hogy eztől a projekttől ezt és ezt várom. A projekt akkor sikeres, hogyha ezeket a célokat megvalósítottuk. Milyen céljaink vannak, milyen igények vannak, vannak társadalmi igények, lakosság mit vár el. Vannak közlekedési igények, le kell tudnunk bonyolítani a forgalmat, gyalogos forgalom, kerékpáros forgalom, közforgalmú forgalom, és az egyéni gépjármű közlekedésnek a forgalmát. Ezeket le kell tudnunk bonyolítani. És végül vannak természeti, épített és környezet, és természetes környezetnek a szempontjai, amiket szintén ki kell elégíteni. Tehát a célokat ezekről a területekről kell összeszednünk, és egy listába állítani. Lényeges, hogy a céljaink egyértelműek legyenek, jól definiáltak legyenek, és mérhetőek legyenek. Mondhatom azt, hogy hát jó lenne, hogy hát itt ugye elmenne a forgalom, és nem lenne probléma. Ez egy nagyon szép cél, erre törekszünk, de nagyon nehéz azt nézni, hogy ez teljesült-e. Tehát úgy kell megfogalmazni, hogy azt lássam, hogy ennek a célnak a viszonylatában mi történt. Tehát az, hogy menjen el a forgalom, mondhatom azt, hogy óránként ennyi jármű tudjon áthaladni. Ez már egy egyértelmű és mérhető cél. Az egyes célokhoz indikátorokat rendelünk hozzá, amely indikátorokkal a célok mérhetőek. Van olyan cél, amihez egy indikátor tartozik, van olyan cél, amihez több indikátor tartozhat. Például azt mondjuk, hogy legyen megfelelő parkolóhely. Hát önmagában nem tudjuk azt, hogy a megfelelő számú parkolóhely az mennyi, meg hogy hogyan. Ez ugye nem egyértelmű és nehezen mérhető cél. De azt mondom, hogy legalább 50 darab parkolóhelyet kell biztosítani, de legfeljebb 75-öt, az már egy egyértelmű cél. És mérhető cél is. Jó, tehát figyelnünk kell a megfogalmazásnál arra, hogy legyünk pontosak, célra törőek, és későbbiekben legyen lehetőségünk ellenőrizni ezeket. Természetesen nem minden cél egyforma fontosságú. Mondhatom azt, hogy csökkenjen a zajszennyezés egy cél, meg csökkenjen a halálos áldozatok száma. Nyilván a kettő együtt az nem ugyanazt a fajsúlyt képviseli. A zajszennyezés, a csökken, az jó, nem biztos, hogy feltétlenül fontos, míg a másik, hogy a balesetek száma, illetve a halottak száma csökkenjen, az egy első rendű fontosságú cél. Tehát minden egyes célhoz hozzá kell rendelni valamilyen rangsort, valamilyen hierarchiát. Persze az, hogy melyik célnak mekkora fontosságot tulajdonítunk, az politikai döntés. A politikus fogja eldönteni azt, hogy számára mi a fontos. Itt az október, jönnek nem parlamenti, hanem önkormányzati választások, új polgármesterek lesznek viszonylag sok településen. Ilyenkor általában a közlekedés fejlesztés az mindig szóba kerül, és nagy önbizalommal meg lelkesedéssel vágnak bele. És általában egészen más célokat fogalmaznak meg, mint az elődjeik. És ilyenkor van az, hogy azok a célok, azok, amiket korábban valamilyen fontosságot tulajdonítottunk, egészen más fontosságúak lesznek, egyszerűen azért, mert a politika másképp akarja. Tehát a fontosságot politikus dönti el, sok esetben, persze vannak szakmaiak is, és ezeket pedig rangsorolnunk kell valamilyen módon. Miért fontos az, hogy a célokat ismerjük, és mérhetővé tegyük? Azért, mert amikor készül egy megoldás, készül egy terv, akkor ezeket a terveket össze kell hasonlítani a célokkal. Meg kell nézni, hogy ez az adott terv az egyes célokat, mérő indikátorokat milyen mértékben elégíti ki. Azaz, ennél a tervnél ez a mutatószám mekkora értéket kapott. És ezzel látom azt, hogy a célok teljesítésében, megvalósításában az egyes tervek mennyire vesznek részt, mennyire értékel azt, amit szerettem volna, hol vannak hiányosságok. És ez alapján fogom majd tudni összehasonlítani a variációimat. A költség az csak egy dolog. Tehát pár éve még úgy ment az összehasonlítás, melyik az olcsóbb. Ez, és akkor az épült meg, figyelmen kívül hagyva rengeteg olyan tényezőt, ami fontos és ami számít. A jó megoldás, vagy a környezeti ismeret meghatározásnak másik módszere, másik lehetősége a problémalista készítése. A problémalista azt jelenti, hogy összeszedjük azt, hogy milyen gondjaink, milyen problémáink vannak az adott helyszínnel, adott létesítménnyel kapcsolatosan, és ezekből készítünk egy listát. Miért fontos ez? Azért, mert a problémák elég jól rávilágítanak arra, hogy mi az, amit meg kell oldanunk. Amivel gond van, az nem működik jól, azt nekünk meg kell csinálnunk, meg kell oldanunk. Azaz, a probléma tulajdonképpen Egy célra világít rá. Ha a problémát megfordítjuk, akkor cél lesz belőle. Azaz maga a problémalista kiváló lehetőség, kiváló eszköz arra, hogy a lehetséges megoldásokat kiválasztok, ugyanúgy a problémák függvényében meg lehet nézni, hogy az egyes változatok mennyire oldják meg az adott problémát, mennyire adnak rá választ, és ennek a függvényében lehet választani közülük. A problémáinkat a céljaink vonatkozásában lehet legegyszerűbb meghatározni. Vannak céljaink, és azt át lehet alakítani problémává. Miért lényeges ez? Azért, mert egyrészt a célok általában elvontak. Csökkenjen a zajszennyezés. Nehéz kommunikálni, igazából lakos nem érdekli. Csökken a zajszennyezés, és akkor mi? Csökkenjen 65 decibel alá. Azt se tudja, mi az, azt se tudja, milyen hatása van rá. De ha úgy teszem fel a kérdést, hogy Józsi bácsi holnaptól fog tudni aludni, azt már érti. Jó? Tehát tulajdonképpen a probléma, meg a cél, ugyanannak az érmének a két oldala, csak másképp fogalmazzuk meg. Tudok-e aludni, illetve csökken az zajszennyezés. Erről a két dologról van szó. Tehát minden egyes célunkat meg tudjuk fogalmazni problémaként is, és így tudjuk föltárni őket. Elegendő parkolóhely biztosítása, nincs hol parkolni. Tehát így van a kettő egymáshoz képest. Hogyan tudjuk feltárni ezeket a céljainkat? Az első dolog az, hogy kimegyünk a helyszínre. Egy mérnöknek alapvető dolga az, hogy amikor kap egy megbízást, kimegy a helyszínre, eltölt 3-4 hetet ott sátorral, hideg élelemmel, és tanulmányozza, hogy mi történik. Sajnos elég sok olyan tervet lehet látni, amiről messziről ordít, hogy a tervező nem volt kint a helyszínen. Ezt a hibát ne kövessétek el kell menni egy helyszíni szemlére, helyszíni megfigyelésre. Rengeteg információt lehet gyűjteni, fogunk erről beszélni, hogy hol különösen hasznos ez a dolog, de egy helyszíni megfigyelés mindenképpen kell. Ez az első dolog. Mit lehet megfigyelni? Meg lehet figyelni azt, hogy egyrészt milyen a kialakítás, milyen a geometria, és milyen konfliktusok, milyen problémák vannak. Tehát nagyon sok információt kapunk róla. A szabályszegések, piroson való áthaladások. Ezek mind-mind olyan problémák, amiket később majd át tudunk konvertálni céllá. Ez az egyik. Másik ilyen feltárási eszköz, vagy feltárási lehetőség a tárgyilagos elemzés. Vannak számaink, leülünk, számolgatunk, és ebből kihozunk dolgokat. Ilyen lehet például a kapacitás számítás, amikor leülünk, megnézzük azt, hogy a csomópont hogyan működik, hány darab jármű tud átmenni, és ezt valamilyen módon minősítjük. Végül, és nem utolsó sorban, információt kell gyűjtenünk azoktól, akiket érint majd a beruházás. Akik ott élnek, ezzel dolgoznak, ezt kezelik, valamilyen közük van hozzá. Tehát be kell vonni a közösséget a tervezési folyamatba, meg kell kérdezni őket. Józsi bácsi rengeteg dolgot meg fog tudni mondani arról, hogy mi a probléma a környéken. Olyanokat, amiket mi észre sem vettük, hiszen ő a saját életéből tudja azt, hogy mik a problémák. Az, aki a közadat kezeli, üzemelteti, az is el fog tudni mondani rengeteg problémát, hiszen ő nap mint nap találkozik vele, télen-nyáron előfordul. Egy nyári meg helyszíni bejárásnál a téli problémákról nem fogunk semmilyen képet kapni, de beszéljünk a kezelővel, akkor már lesz róla információk. Illetve kell beszélnünk a döntéshozókkal, a megbízókkal, hogy mit szeretnének elérni. Mik az ő terveik, mik az ő céljaik. És ezeket lehet átalakítani majd későbbiekben problémákká. Amikor a problémákkal dolgozunk, akkor mindig a problémának az okait kell megszüntetni, megkeresni. Jó? Tehát fel kell tárnunk azt, hogy valaki átmennek sűrűn az emberek a piroson. Hogyan lehet ezt a problémát megszüntetni? Hát odarakhatok egy rendőrt, aki mindig bírságol, vagy tehetek egy kamerát, aki fölveszi őket, és a rendszámfelismerés alapján automatikusan kimegy a bírság. Ezzel le lehet csökkenteni a piroson áthaladók számát. De megszüntettem a probléma okait? Valószínűleg nem, mert a probléma az lehet, hogy akkor mennek át piroson az emberek, amikor a zöld idő nem elégséges hosszúságú, és sokat kell várakozni. Tehát igazából az okot nem szüntettem meg. És lehetőség szerint mindig arra kell törekedni, hogy ahol probléma van, ott a probléma okát tudjam kezelni. Az egyes megoldásainkat, amikor kiértékeljük, amikor összehasonlítjuk, azt mindig a céloknak és a problémáknak a tükrében kell megtenni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy meg kell nézni minden egyes célt, hogyan teljesítette azt a megoldást, milyen mutatószámot ért el. Meg kell nézni minden egyes problémát. Ez a megoldás, vagy ez a változat, amit kidolgoztunk, az mennyire ad rá választ. Jó? Ezek adnak alapot arra, hogy össze tudjuk hasonlítani az egyes megoldásainkat. Az értékelésnél minden egyes célt figyelembe kell venni. Nem mondhatom azt, hogy hát, ez egy kis nem fontos, ezt eltesszük jobbra, mert nem érdekel minket. Mert lehet, hogy egyes változatok között összehasonlításán döntő tényezővé válik. Nem szabad semmit sem figyelmen kívül hagyni. Nem mondhatjuk azt, hogy jó, rengeteg célom volt, de csak a költség érdekel engem, és semmi mással nem foglalkozom, hanem amit föltártunk a környezet összefüggésében, hogy oda tartozik cél meg probléma, azt az értékelésbe, elemzésbe, összehasonlításba mind bele kell venni, semmit sem lehet kihagyni. Az egyes mutatószámokhoz rendelhetünk küszöbértéket. Miért lényeges ez? Azért lényeges, mert vannak olyan mutatószámok, amiknek kell teljesüljön egy küszöbérték. Például a kapacitás ilyen dolog. Azt kell mondani, hogy van egy bizonyos forgalomnagyság, ami le tud bonyolódni. Az a megoldás, amelyik nem engedi át ezt a forgalomnagyságot, ami forgalomigényként megjelenik megfelelő szinten, arról nincs miről tárgyalnunk, mert megbukott. Azt ki kell dobnunk. Van egy küszöbérték, hogy legalább ennyi járművet át kell tudni engedni. Például. De lehet az is, hogy azt mondom, hogy a széndioxid kibocsátás az maradjon egy bizonyos szint alatt. Ez is egy olyan paraméter, hogy amikor fölé megy, az a változat már nem használható, kidobható. De lehet költségszinten is hozni küszöbértéket, azt mondva, hogy ne haladjon meg 100 milliárd forintot egy beruházás. Ha meghaladja, akkor nem jó az a változat, valami másikat kell keresni. Sokféle ilyen dolgot csinálhatunk. Igazából elméletileg a jól hangzó lenne, hogyha minden egyes indikátorra, minden egyes mérőszámhoz hozzárendelnénk egy ilyen küszöbértéket. Mi lehet ennek a problémája? Az, hogy bizonyos esetekben igazából nincs jelentőség a küszöbértéknek, tehát vannak olyan folytonos mutatószámok, ahol kicsit jobb, kicsit rosszabb, nincs egy éles határ, ami váltana, mint például a kapacitásnál a forgalom lebonyolódásban. Nem feltétlenül kell hozzárendelni mérőszámot, bár mondhatunk egy kitűzött értéket. A nagyobbik probléma az, hogyha mindenhova rendelünk mérőszámot, akkor a kevésbé fontos céloknál, úgy is mondhatnám, hogy egy kevésbé jelentékeny céloknál jelentkező küszöbb számok meghiúsíthatják azt, hogy egy életképes jó változatot elfogadjunk, és amiatt lehet, hogy azt nem alkalmazhatjuk. Tehát itt is meg kell találni az egyensúlyt, hogy mely indikátorok, mely mutatószámokhoz rendelünk hozzá küszöbértéket, és melyeket hagyunk úgy, ahogy vannak. A mutatószámokat, indikátorokat súlyozzunk kell a fontosságuk alapján. Ugye ez a súlyozásról volt már szó a céloknál, a célok az indikátorokat mérik, de persze nem teljesen ugyanaz, mert egy célt több indikátor is mérhet, tehát valamilyen módon becsülnünk kell. Hogyan lehet ezt a súlyozást megcsinálni? Egyrészt van egy szakmai súlyozás, azt mondom, hogy a kapacitás, meg a forgalomlebonyolódás minősége, ezek körülbelül így aránylanak egymáshoz, ez ennyire súlyos. De lehet politikai súlyozás is, amikor a politikus azt mondja, hogy nekem ez a fontos, mert ezt ígértem a választóimnak, és ezt akarom megvalósítani. Tehát nekem ez elsődleges súlyú dolog. Jó? Tehát a súlyokat mindig egyedileg kell becsülni minden egyes projektnél az érintettek bevonása alapján. Előfordul az, bármennyire is keressük, hogy nem fogunk találni konfliktusmentes megoldást. Azaz, valamilyen fontos érdek sérülni fog. Például ilyen a Rákóczi út, most rövid távon nincs igazán konfliktusmentes megoldás. Ilyenkor valaki veszteni fog, nincs kompromisszum, valahol károk vannak. Jó? Mit tehetünk? Azt tehetjük, hogy a vesztes felet valamilyen módon kompenzáljuk, tehát a káros hatásokat enyhítjük. Jó? Példa erre a kompenzációra, a konfliktusmentes megoldás hiányára Fertőtó környéke. Fertőtó mellett végigmegy egy út, a békák laknak az erdőben, az út másik oldalán pedig ott van a tó. Jó? Önmagában ez egy nagyon idilli környezet. A probléma ott van, hogy a békák tavasszal elmennek a tóba szaporodni. És ilyenkor átmennek az úton, de olyan szinten, hogy az út tele van békával, tehát egy 10 forintos nem lehet lejteni, úgyhogy ne essen rá egy békára. Elmegy egy autó, több száz béka halott. elmegy két autó, hatás fokozódik. Jó? Ez egy nagyon komoly természeti probléma volt, igazából megoldás nélkül. És a kompenzáció az ott jött elő, hogy azt mondták, hogy jó, az út ott van, a tó ott van, akkor a békákat telepítsük át az út egyik oldalára, tehát a békák élőhelyét helyezték át, azáltal, hogy az, és akkor így, én módon az út, az már nem volt a békák élőhelye, meg a tó között. Ez egyfajta kompenzáció, ahogy a káros hatásokat lehet valamilyen módon enyhíteni. Ahhoz, hogy pontosan meg tudjuk határozni azt a környezetet, azt az összefüggéstért, amiben a tervünket szeretnénk beilleszteni, ahhoz be kell vonnunk az érintetteket. Azokat, akik ott élnek, ott laknak, valamilyen módon közük van ahhoz a területhez, ahhoz a beruházáshoz, amivel mi dolgozni fogunk. A közösségi részvételnek persze különböző szintjei vannak. Nyilvánvalóan nem lehet minden egyes embert ugyanúgy megkérdezni egy autópálya beruházás ugyanolyan súllyal, mint a ténylegesen döntéssel vagy beleszólási jogkörrel bírókat. Jó? Tehát vannak különböző szintek, attól függően, hogy melyik érdekcsoport milyen szinten érintett, mennyire érinti őket a beruházás, illetve attól függően, hogy hol tartunk a tervezési folyamatban. A tervezési folyamat elején még rengeteg embert megkérdezünk, hogy mit szólnak ehhez az ötlethez, jó-e vagy nem? Ahogy megyünk tovább, már egyre kevesebb ember véleménye érdekel minket, egyre szűkül, és egyre inkább a hivatásos szakembereknek a véleményére fogunk majd koncentrálni. Az első szint az információ szintje, amikor információt biztosítunk az érintettek számára. Ez annyit jelent, hogy megmondjuk, hogy mi fog történni. Tájékoztatást adunk róla, hogy ez és ez fog történni, tudjanak az eseményről. Ilyen például az a rendelkezés, hogy engedélyezési terv esetén, hogy engedélyt megkérik, az összes tulajdonost, akit érint a terv, a beruházás, értesíteni kell arról, hogy lesz egy beruházás a környékükön. Persze egy bizonyos szám fölött az elegendő a polgármester hivatalban kifüggesztve, az a weblapra föltéve, tehát az információ az nem biztos, hogy mindenkit elér. De ez a legalacsonyabb szintje a közösségi részvételnek, van róla tudomásuk, és ha kell, valamilyen úton, módon, parlamentbe, éhségsztrájkkal lehet reklamálni ellene. A következő szint az egyeztetés szintje. Elmondom, mit szeretnék csinálni, és megkérdezem a véleményt. Mindenki mondja el a véleményét. És a vélemények alapján én eldöntöm, hogy mit csinálok. Miért lényeges ez? Azért, mert a terem bal felének egészen más véleménye lesz, mint a terem jobb felének. És középen meg egy harmadik vélemény fog megjelenni. Azaz nem lehet minden egyes véleményt figyelembe lehet venni, de egy az egyben megvalósítani nem lehet. A vélemények alapján a mérnök, a tervező kiválasztja azt a megoldást, ami szerinte a legjobban kielégíti az összes véleményt. Ez a következő, hogy egyes véleményeket beépítjük a tervbe. Ilyen például az engedélyezési eljárásnál a közműkezelőknek a megkeresése, véleményt mondanak a tervünkről, és az ő véleményük alapján esetlegesen módosításokra is sor kerülhet. A harmadik, legmagasabb szint, a közös döntéshozatal. Ebben az esetben már nem elég az, hogy a véleményét beépítem, de nem tudok egyedül dönteni. Tehát nem dönthetem én el azt, hogy mi lesz a terv, hanem elmondom, mit szeretnék, a másik fél elmondja a véleményét, én elmondom, hogy milyen döntést hoznék, és neki egyet kell vele értenie. Jó? Általában olyan részvevőkről van itt szó, mint például a közforgalmú közlekedés üzemeltetője, amikor valamilyen változtatást csinálnak egy buszvonalban, az egyet kell értenie, neki is döntenie kell, hiszen ő fogja üzemeltetni ezt a dolgot. Ez lehet egy példa erre a kialakításra. Miért fontos a közösségi részvétel? Azért, mert az utak azok sok embert érintenek. És az, hogy egy sok pénzbe kerülnek, és általában elég látványos beruházások. Az, hogy ezek mennyire sikeresek, mennyire fogadja el őket a közösség, a társadalom, az annak, aki ezt építeti, az rendkívül fontos, és a siker, elfogadottság nagy mértékben múlik azon, hogy mennyire vonjuk be a közösséget. Ha nem vonjuk be őket, vagy jó lesz, vagy rossz lesz. Igazából nem tudjuk, hogy mennyire fogják elfogadni. De ha már az elejétől kezdve támaszkodunk a közösségi véleményekre, építünk rájuk, beépítjük a megoldásokba, nagyon jó eséllyel sikeres lesz a projektünk, és el fogják fogadni ezt, nem fogják támadni azt. Miben segíthet a közösségi részvétel? Amikor a célokat meghatározzuk, nagyon sok érintettekkel beszélnünk. Döntéshozókkal, útkezelőkkel, tulajdonosokkal, ott lakókkal. Tehát abban, hogy milyen céljaink vannak, annak a meghatározásához közösségi részvételre van szükség. Be kell vonnunk a közösséget, hogy semmiről ne feledkezzünk el. Mert nagyon könnyű megfeledkezni bizonyos dolgokról, hiszen mi tervezőként van egy bizonyos csőlátásunk, amivel foglalkozunk, nem vagyunk nyitottak az ott élőknek a problémáira, hiszen nem vagyunk állandóan ott. Rengeteg új információ jöhet be oldalról. A problémák súlyának megítélésében is rendkívüli szerepet játszik. Lehet, hogy mi tervezőként valamilyen problémát nagyon súlyosnak tartunk, és akkor az ott élők azt mondják, hogy de hát ez abszolút nem gond, mert nem így viselkednek az emberek. Viszont az, amit mi csekésúlyú gondnak tartottunk, például a vízelvezetésnek a problémái, azt mondják, hogy nagyobb esőnél teljes terek elázik, és ki kell költözni a lakásból. Tehát a problémák súlyának megítélésében nagy mértékben segít a közösségi részvétel. Amikor vannak megoldásaink, különböző változataink, és ebből szeretnénk kiválasztani a legjobbat, itt is értékes visszacsatolást lehet szerezni a közösségtől, hiszen elmondhatják azt, hogy nekik melyik tetszik. És az olyan változatoknál, amelyek nagyjából egyformák, nincs igazán különbség közte, tehát mi szempontunkban szinte mindegy, a közösség kiválaszthatja azt, hogy neki melyik tetszik, és sokkal biztosabbak lehetünk a sikerben. Végül az egyes variációk, változatok elfogadhatóságánál, kiértékelésénél szintén adhatnak visszajelzést, hogy nekik mennyire tetszik. Jó? Tehát ezek jöhetnek szóba. Az, hogy kit vonunk be a folyamatba, és milyen szinten vonjuk be a folyamatba, azt nagyon gondosan kell meghatározni. Tehát ki az, akihez elmegyünk és megkeressük, vagy ki az, aki meg fog keresni minket, hogy beleszólhat-e, vagy nem szólhat bele, vagy bele kéne szólnia, de nem tud róla, hogy történik az építés. Igen, és föl kell tárni azokat, akiket valamilyen módon érinthet, és akinek a véleményére nekünk szükségünk van. Például lehet, hogy van egy helyi mozgássérült csoport, akinek a véleményét mindenképpen be kell építeni, akkor is, ha ők maguktól nem jelentkeznek. Aztán lehet, hogy vannak olyan helyi érdekvédők, akik jelentkeznek, de igazából nem kéne szóba állni velük. Jó, ez egy másik kérdés. Az, hogy kivel beszélünk, kit vonunk be, ez egy gondos mérlegelés kérdése. És az, hogy kit milyen szinten vonunk be, tájékoztatjuk, megkérdezzük a véleményt, vagy bele is szólhat, ez megint szintén egy gondos megfontolás kérdése. Nem lenne jó az, ha mindenki beleszólhatna a dolgokba. Ilyen például az zárt helyi kérdése. Elmondom nektek azt, hogy hogyan lesz a zárt helyi, de mindenki megmondhatna, hogy ő hogyan szeretné, akkor 3-4 éven belül se jutnánk egy elfogadható megoldáshoz. Jó? Tehát nagyjából így kell ezeket kezelni. Viszont akit bevonunk, annak egyértelműen meg kell mondani, hogy egyrészt mi az, ami beleszólhat, milyen olyan döntések vannak, amiről megkérdezzük a véleményét. Például a 4-es metró esetében arról beszélgetünk valakivel, hogy milyen burkolata legyen a Fehérvári úti megállónak, akkor ne akarja beleszólni abba, hogy miért van közel a Móricz Zsigmond körtéri megálló, vagy miért ilyen a vonalvezetése. Kívül van azon a döntési téren, amit neki szántunk. Tehát egyértelműen megmondjuk azt, hogy az ő véleménye, az ő részvétele mit befolyásolhat. Jó? Egyszerűen azért, hogy már eldőlt kérdésekhez ne menjünk vissza, ami nem lehet változtatni, illetve azt, ami nem az ő dolga, nem az ő illetékessége, azon se változtassunk. Egyeztetés, ha bár egy nagyon demokratikus, kedvező, hatékony módszer, nem mindig megfelelő. Vannak olyan esetek, amikor sajnos nem tudunk egyeztetni, és hatalmi szóval kell dönteni. Egyszerűen azért, mert az egyeztetés esetén nagyon lelassult a projekt, több száz évre esetleg, és valakinek el kell dönteni, föl kell vállalni a döntést, és meg kell mondania azt, hogy mi fog történni. Jó. Eljutottunk odáig, hogy nagyjából már tudjuk azt, hogy mi egy jó terv, hogyan néz ki a környezet. Jó? A kérdés igazából az, hogy hogyan szervezzük azt a folyamatot, aminek a végeredménye az, hogy jó tervek készülnek. Szabványaink megadnak bizonyos paramétereket és geometriai jellemzőket, amelyek meghatározzák az út fizikai jellegét. Amikor tervezünk, akinek volt már gyakorlata, az találkozott ezzel, megvan adva egy csomó paraméter, és ebből kell választani. Önmagában az, hogy a szabványt betartjuk, az egyáltalán nem mond semmit arról, hogy hogyan fogjuk beilleszteni az utunkat a környezetbe. A szabvány arra szolgál, hogy a biztonságos igénykielégítést, meg megfelelő szintű igénykielégítést a közlekedési oldalról támogassa. Ennyi, nem több. Ez az első pontja volt a jó tervnek, ha visszaemlékeztek, de a második ponton a beillesztésről egy szót nem szól. Tehát önmagában, ha a szabványokat betartjuk, semmi nem garantálja azt, hogy jó tervet fogunk csinálni. Rengeteg olyan kialakítás van, ami szabványnak megfelel, mégsem jó. Tehát valami másra van szükségünk, valami máshol kell ezt megfogni, ahhoz, hogy jó terveket tudjunk csinálni. Persze a szabványt be kell tartani, de a szabványon belül lehetőség van arra, hogy rugalmas megoldásokat alakítsunk. Még egyszer, az utat magát, a körülötte lévő természeti és társadalmi környezettel egységben kell megtervezni. Tehát nekünk arra kell figyelnünk a tervezési folyamat során, az elejétől kezdve a végéig, hogy ez a természeti társadalmi környezettel való egység, ez végig meglegyen. Sehol ne boruljon föl, és ha ezt tudjuk tartani, akkor jó tervek fognak készülni. Célok meghatározása, problémák meghatározása, és szépen szűkülő feladat meghatározása fog majd haladni. Ahhoz, hogy nekünk, ahhoz, hogy tudjunk csinálni, készíteni egy kiegyensúlyozott tervet, ahhoz a tervező részéről rugalmasságra van szükség. Egyrészt kell egy agyi rugalmasság, hogy ne a mereven a megszokott megoldásokat akarjam alkalmazni, hanem nyitott legyek az új dolgokra. Másrészt pedig kell egy olyan rugalmasság, ami lehetővé teszi, hogy a paramétereket az adott környezetnek, adott feladatnak megfelelően választam meg. A szabvány ezt biztosítja, mert mindig szélső értéket ad meg. Megmondja, hogy minimális körívsugár van például. Vagy ebben a tartományban lehet kiválasztani az átmeneti ív paraméterét. Jó? Tehát lehetőséget ad a rugalmasságra, ez megvan. Azért, hogy a folyamatot kézben tudjuk tartani, azért definiálnunk kell azt, hogy mikor rossz egy terv, mikor rossz a terv. Ez a definíció viszonylag egyszerű, mert tulajdonképpen a jó terv definíciójának a megfordítása. Akkor rossz egy terv, ha nincs összhangban a környezetével. Jó? Ez önmagában még túl sokat nem mond, de a második pont, ami igazán definiálja, akkor rossz a terv, ha fontos természeti, emberi erőforrásokra hatással van. Azaz olyan káros hatásai vannak, vagy olyan hatásai vannak, amelyek nem kívánatosak. A fontos az szándékosan van ott, egy-két marginális, kevésbé jelentős káros hatást még el tudunk viselni, illetve kénytelenek vagyunk elviselni, azért, hogy más helyen kedvezőbb legyen a kialakítás. Minden közúti létesítmény egyedi. Nincsenek típus tervek. Ki tudja megmondani azt, hogy miért? Így van, a környezet az mindig más, mindig egyedi lesz. Akkor is, ha például a Stocek utcáról, meg a Kruspér utcáról beszélünk, ott van egymás mellett, nagyon hasonlónak tűnik, mégis egészen más a környezet. Egészen másképp kell hozzáállni a dologhoz. Jó, tehát típus terveket nem tudunk alkalmazni, vannak szokott kialakítások, szokott elrendezések, de mindig hozzá kell igazítani az adott létesítményhez. A feladat az, hogy megtaláljuk az egyensúlyt. Tehát ez inkább művészet, mint mérnöki feladat. Megtaláljuk az egyensúlyt az igények, illetve a szükségletek között, illetve a környezetet biztonságosan integráljuk a tervünkbe. Jó? Tehát egyensúlyozni kell az eltérő igények között, eltérő érdekek, szempontok között, és kell egy biztonságos integráció a környezet és a létesítmény között. Rossz példa az integráció hiányára, illetve jó példa a hiányára, például a kerékpáros közlekedés. A kerékpáros közlekedés az a legnagyobb probléma, hogy tervezői szinten nem integráljuk bele a környezetébe. Hanem a kerékpáros valahol majd elmegy, de nem gondolunk rá, amikor tervezünk. Jó, ez egy hiány, amit meg kell oldani. Hogyan tudjuk ezt az egész egyensúly megtalálást, integrálást megcsinálni? Ehhez kell rugalmasság, és a szabványok eleve úgy készültek, hogy ezt a rugalmasságot biztosítják. Paramétertartományok vannak, paramétertartományokból céljainak megfelelően tudunk választani értéket. Ez az első lehetőség. Azonban ilyen paraméter lehet a körívnek a minimális sugara, emelkedő maximális minimális értéke, a lekerekítések nagysága, stb. Azonban előfordul az, hogy a szabvány által biztosított rugalmasság, keretek nem elegendőek arra, hogy a tervünket megcsináljuk. Ilyenkor kérhetünk a szabvány alóli felmentést. Azt mondjuk, hogy sajnos ebben az esetben a szabályt nem tudom betartani, szeretnék kérni a felmentést ez alól, kisebb kerülsugarat használni, és a többi, és a többi. De nagyon könnyű beleesni abba a csapdába, hogy csinálok valamit, hát jobb lenne, ha ide 300-as ív helyett 200-as ívet rakhatnék, nincs kedvem megnézni a többi dolgot, kérjünk szabvány alóli felmentést. Holott egyszerűen csak lusta voltam átgondolni, hogy hogyan lehetne a szabvány adta keretek között megcsinálni a dolgot. Sajnos sok ilyen példa fordul elő a mai magyar gyakorlatban. Szabvány alól akkor kérünk felmentést, hogyha a környezeti következmények jelentősek. Tehát ha nem lenne felmentés, akkor nem tudnánk elkerülni a jelentős káros következményeket. De ez tényleg csak az utolsó eset legyen, ha már tényleg nincsen másmilyen megoldás, csak ez. Az is előfordulhat, hogy például a szabvány alóli felmentéssel sem lehet elérni megfelelő megoldást. Ilyenkor lehetőség van arra, hogy visszamenjünk egy korábbi döntéshez, és azt átgondoljuk. Persze ennek ára van, mert itt megszületett a döntés, eltelt rengeteg idő és rengeteg munka, amíg eljutottunk idáig. Ha most én azt mondom, hogy megkérdőjelezem ezt a döntést, és meg akarom változtatni, vissza kell mennem, rengeteg idő elveszett, rengeteg pénz elveszett, és a projekt jelentősen késhet. Például az olyan dolog, négyes metronál maradva, az jó példa, mert mindenre föl lehet hozni. Gondok vannak most vele, ugye költségek kicsit elszálltak. Most már késő azon gondolkodni, hogy biztos ez a legjobb út, ugyan vonal, biztos így van a megállók a legjobban kialakítva, és így tovább, és így tovább. Visszamehetnénk, de mit jelentene? Be kéne temetni az alagutat, ki kéne ásni egy újat, és így tovább, tehát minden elszállna. Késő már. Néha van rá lehetőség, de nem mindig. Ugyanígy az M6-os autópályánál beamadtak az alagutak. Fölmerült a kérdés, hogy kell-e alagút. Ebben a fázisban már teljesen mindegy. Már nem lehet visszamenni az a döntés, ezt korábban hozták meg. Kész. Tehát néha lehetséges, de általában nagyon körülményes, nagyon költséges lenne ez a fajta eljárás. Jó. Eljutottunk odáig, hogy megvan az összes szükséges alapismeret, alapfogalom, ahhoz, hogy a tervezési folyamatról beszéljünk részletesen. Maga a tervezés folyamata akkor kezdődik, amikor megfogalmazódik az elképzelés. Kell nekem egy autópálya Budapest és Pécs között. És ezzel a kijelentéssel megkezdődött a tervezési folyamat. És ott ér véget, amikor kulcsra készen átadták a forgalomnak magát a létesítményt. És a kettő között azért rengeteg dolog történik. Rengeteg ember rengeteget dolgozik, sok pénzt keres, sok pénzt elköltenek. Sok fontos döntés születik. És ezeket kell nekünk valamilyen módon kézben tartani. Valamilyen módon az ötlet kezdetétől az építkezés befejeztéig biztosítanunk kell azt, hogy maga az út, a terv összhangban legyen a környezetével. És azt fogjuk megnézni, hogy ezt hogyan lehet elérni. A tervezés az több különálló fázisra bomlik. Vannak stratégiai tervek, vannak megvalósíthatósági tanulmányok, vannak részletes tervek, van maga a kivitelezés. Ezek tulajdonképpen különálló fázisok, mert elkészül az egyik terv, annak az eredményeképpen készül a következő, és itt tovább haladunk szépen végig. De azért van jelentős átfedés közte, mert az első magasabb szinten lévő terv által megadott paramétereken picit lehet változtatni lejjebb szinteken. Tehát pici átfedések azért vannak. Ami egy érdekes dolog, az, hogy maga a részletes tervezés, az, amit mi tanulunk úttervezés szinten, amiről szó lesz egész fél évben, az a folyamatnak a közepén jelenik meg. Jó? Tehát amíg odáig eljutunk, hogy nekiállunk engtervet csinálni, meg geometriát számolni, addig rengeteg minden történik már korábban. Ami nagy mértékben befolyásolja a lehetőségeinket a részletes tervnél. Kell nekünk valamilyen keret, ami mankóként szolgál hogy a szükséges összhangot biztosítani tudjuk. És ez a koncepció, ez úgy hívjuk, hogy koncepció, van egy tervezési koncepció, ami a tervezési fázis egészén végigmegy, picit szűkül, ahogy megyünk lefelé, tehát egyre kevesebb játékteret hagyva, de lényeg az, hogy biztosítja azt, hogy végig egy irányba húzzunk, ugyanaz a keretek legyenek érvényesek, ugyanazok között a keretek között mozogjunk. Erre egy példa a tervezési lépték. Koncepciónak, tervezési koncepciónak az egyik része, vagy egyik eleme a tervezési lépték. Mit jelent? Tehát itt nem arról van szó, hogy egy a 10 000 vagy egy a 5 000, hanem arról van szó, hogy a tér, amit kialakítunk, az milyen léptékű lesz. Nagy tágas terek vannak rajta, széles utakkal, inkább a nagysebességi közlekedés, a járművezető szempontjait érvényesítjük, ez a jármű lépték, vagy pedig inkább a gyalogosnak a szempontjait érvényesítjük, ez a gyalogos lépték, ember lépték. Ez a lépték azt mondja meg, hogy kit kezelünk elsőrendű tényezőket. Egyik sem jó vagy rossz, más. Autópályát ember léptékkel megcsinálni, vagy gyalogos léptékkel megcsinálni, oltári nagy marhaság lenne. Jó? A városokban meg a gépjármű léptékű tervezés okoz nagy problémákat. Tehát mindegyiket a helyén kell kezelnünk, és ezeken is belül vannak eltolódások, tehát nem csak ez a két véglet van, hanem közte van átmenet. De tudnunk kell azt, hogy ki az, akire elsődlegesen számítunk. Mitől függ ez a lépték? Ez függ az általános koncepciótól, és függ az út funkciójától. Azt, hogy az útnak milyen funkciója van, arról az óra végén fogok beszélni majd, most kicsit adáig eltesszük. Az általános koncepció pedig az, hogy mit akarok az úttal. Például a Rákóczi útnál volt az a két kép, a különbség a kettő között léptékben volt. Egyik egy jármű léptékű koncepció volt, másik pedig egy ember léptékű koncepció volt. Jó, tehát így jelenik ez meg. Nézzük a stratégiai tervezést. Ez az a tervezési fázis, tervezési lépés, amikor meg kell határozni a létesítménnyel, a beruházással, a tervekkel kapcsolatos igényeket, célokat, problémákat. Itt történik a környezetnek a feltárása, meghatározása. Tehát az első lépés azért, hogy be tudjuk illeszteni a környezetbe a tervet, az, hogy megmondjuk azt, hogy mi a környezet. Jó? És amikor ezeket föltártuk, tudom már, hogy hol vagyok, meg hogy mit akarok, akkor ki van jelölve az irány, és tudok menni előre. Tehát megszoktuk azt, hogy melyik irányba haladunk a tervezéssel. Ennél a tervezési lépcsőnél elengedhetetlen közösségi részvétel. Ugye beszéltünk róla, miért? Mert közösségi részvétel fontos annál, hogy az igényeket, a célokat és a problémákat meghatározzuk, és ennek a lépcsőnek, ennek a fázisnak ez a fő feladata. Tehát mindenképpen be kell vonni a közösséget. És szélesen kell bevonni. Lakossági tájékoztatók, különböző fórumok, minél több embert meg kell tudni kérdezni. Hiszen itt még bármilyen módosítás a terveken ingyen van. Még semmit nem rajzoltunk le, még nem tettünk bele munkát, teljes koncepcióváltást és nagyon pici költséggel lehet megcsinálni. Tehát most alapozzuk meg azt, hogy későbbiekben az utunk milyen lesz. A fő feladata ennek a lépcsőnek az, hogy meghatározzuk a várható társadalmi, környezeti, gazdasági és forgalmi hatásokat. Jó? Tehát meg akarjuk mondani, hogy ha ez a létesítmény így megépül, akkor ezt várom tőle, ezt el lehet-e fogadni, ez integrálható-e a környezetbe, jó lesz-e a végeredmény. Tehát tulajdonképpen ez a tervezési fázis a gondolkodásról szól. Itt dől el az, hogy mi lesz a végeredmény. A 4-es metrót itt hibázták el. A stratégiai szinten hozunk döntéseket. Ezek a döntések befolyásolják, meghatározzák a későbbi lépésekben lévő döntési teret. Ha eldöntöttem, hogy kell a 4-es metró, akkor a későbbiekben ezt már nem lehet megkérdőjelezni. Ha azt mondtam, hogy autópálya kell Budapest és Pécs között, akkor autópálya kell, a későbbiekben már ezt fogom vizsgálni. Jó? Tehát vannak olyan döntések, amik a további lépcsőkben, a további fázisokban nem megkérdőjelezhetőek, hanem mint bemenő adatként mint korlátként, mint keretként szerepelnek. Tehát leszűkült a döntési tér. Ahogy elhagytuk a stratégiai döntésnek a terét, ott már nem lehet azon vitatkozni, kell ez a beruházás, vagy nem kell ez a beruházás, hanem azt kell megnézni, hogy hogyan lehet megvalósítani a beruházást. Tehát már egy más kérdésfeltevés fog következni. Tehát a következő fázis, megvalósíthatóság vizsgálatának a fázisa, azaz a stratégiai szinten meghozott döntést hogyan tudom megvalósítani. Melyik az a változat, amelyik a legmegfelelő lesz ennek a döntésnek a végrehajtására. Jó? Tehát az első volt a mit, most pedig a hogyan kérdés fog szerepelni. Itt vizsgáljuk a lehetséges változatokat, mindig legalább hármat célszerű, azért, hogy az agyunkat rákényszerítsük arra, hogy gondolkozzunk más megoldásokban is, illetve a lehetséges műszaki megoldásokat, amik szóba kerülhetnek. Milyen műszaki megoldás lehet? Például elmegy egy út, egy élettér mellett, ahol a vadon élő állatokat zavarja a fény. Hogyan lehet ezt legátolni? Erre vannak bizonyos műszaki megoldások, ezeknek a kitalálása, megvizsgálása, hogy melyik lenne a leghatékonyabb, ez is ennek a fázisnak a része. Minden esetben több változatot kell vizsgálni. Meg kell néznem azt, hogy ha ezt csinálom, ha azt csinálom, vagy ha valami egészen más csinálnék, mi történik. Ennek a több változatnak mindenképpen része az, hogy mi történik akkor, ha nem csinálok semmit. Miért fontos ez? Azért fontos, mert egy jövőbeni hatást szeretnék összehasonlítani. És meg kell néznem, hogy ha semmit nem csinálok, akkor milyen jövőbeni hatások várhatóak. Előfordulhat ugyanis az, hogy sok pénzért beavatkozunk, csinálunk valamit, és kiderül, hogy csak egy picivel lett jobb a helyzet, mint ha nem csináltunk volna semmit. Ezt elkerülendő, hogy ezt már az elején, mielőtt ezt a sok pénz időt rászántuk volna, megtudjuk, ezért kell megnézni azt is, hogy mi történik, ha nem csinálunk egyáltalán semmit. Közlekedésről lévén szó, az elsődleges feladat az, hogy az áruk és az utasok szállítását meg tudjuk oldani. Ez persze jobbá tehető akkor is, ha forgalom irányító, forgalomszabályozó rendszereket használunk, azaz intelligens közlekedési rendszereket. Ez igazából nem jelent új építést, hanem különböző telekommunikációs, illetve tájékoztató eszközöket alkalmazunk. Meg kell nézni azt, hogy ha intelligens rendszereket használnánk, akkor milyen hatást lehet elérni. Mert lehetséges, hogy csak forgalomszabályozó eszközökkel viszonylag olcsón el tudjuk érni azt a célt, amit magunk elé kitűztük. Ennek a vizsgálata is most már kötelező jelleggel a megvalósíthatósági fázisnak a része. A környezeti hatásvizsgálat azt célozza meg, hogy megnézzük azt, hogy a tervezett létesítménynek milyen hatása van a környezetre. Feladata az, hogy feltárja az érzékeny helyeket, amelyek a közlekedés szempontjából érintettek lehetnek, ez az első lépés. Utána pedig meg kell határozni, hogy egyes változatok milyen hatással vannak ezekre az érzékeny helyekre. És kell adni javaslatot arra, hogy ezeket a hatásokat hogyan lehet mérsékelni. Ez a hatásvizsgálat, ez tulajdonképpen egy külön terv dolog, külön dokumentáció, de ehhez a fázishoz kapcsolódik leginkább, ezért itt tárgyalunk róla. Az, hogy mekkora a szintje, az nagy mértékben függ a beruházások a szintjétől, és a léptékétől és a hatásától. Egy kapuba járó létesítéséhez nagyjából semmilyen környezeti hatástanulmány nem kell. Egy autópálya esetében viszont igen jelentősek a hatások, tehát nagyon részletes és mélységbe menő hatásvizsgálatra van szükség. A lényeg ennek a fázisnak, hogy a tervezőnek érzékenynek kell lennie az út környezetére, az összefüggésekre, és ebben a keretrendszerben kell megtalálnia a lehető legjobb megoldást. Jó? A megvalósíthatósági fázis végeredménye egy javaslat, egy adott változat megvalósítására. Jó? Tehát ez a vége ennek a fázisnak. A részletes tervezési fázis azzal kezdődik, hogy van egy változat, jött föntről az előző fázisból, amit meg kell tervezni részletesen, amit meg kell valósítani. Az első azt mondta meg, hogy ez lesz a legjobb, és most nekiállok ténylegesen formába önteni a javasolt megoldást. Most már nem mehetünk vissza arra, hogy jó, te a B-t javasoltad, én a C-t szeretném. Késő. Jó, ez már eldőlt, 4-es metronál maradva vonalvezetés állomások helye már nem megkérdőjelezhető. Ez már eldőlt, most már ezzel kell dolgozni. És most jönnek azok a részletes tervek, aminek a végeredménye teljes tervdokumentáció, méret és mennyiség számítása. Ez alapján lehet megépíteni az utat. Természetesen közösségi részvétel még ezen a szinten is van. De most már egészen más a fókuszál. Stratégiai szinten arról beszéltünk, hogy ki mit szeretne, mit csináljuk meg. Itt meg arról beszélünk, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni, ezt milyen mértékben érinti az ott lévőket, és melyik megoldáshoz mit szólnak. Tehát már egészen másról van szó, már a létesítmény léte nem kérdéses. Jó? Az, hogy milyen paramétereket használhatunk, tervezési sebesség, keresztszervényi kialakítás. És milyen megoldásokat csináltunk? Kell-e zajvédőfal, vagy nem kell zajvédőfal? Kell-e korlát, nem kell korlát? Van-e elválasztás, kezében nincsen? Ezek a megvalósíthatósági fázis eredményeképpen jönnek. Tehát adottak. Meg van kötve a kezünk, már csak sokkal szűkebb térben van lehetőségünk szabadon változtatni. Egészen másra kell koncentrálni. Itt már nagy mennyiségű részletes munka zajlik. Jó? Ha elkezdenénk megkérdőjelezni a korábbi döntéseket, nagyon sok munkát csinálnánk saját magunknak, meg másoknak is. Amikor elkészültek a részletes tervek, akkor jön az építés. Megépül az út, ez volt a kivitelezés. Jó? Ezzel még nem vagyunk készen, de azzal, hogy megépült az utunk, a következő rész az, hogy elkezdődik az üzemeltetés és a fenntartás. Átadják az utat, építő átadja az utat a kezelőnek, és a kezelő egy folytonos üzemeltetési, fenntartási tevékenységet végez. Ez minden egyes útnál így van, minden egyes út esetében, ami forgalom van, ez a tevékenység élete végéig, mármint az út élete végéig tart. Ezzel tulajdonképpen végére értünk a tervezési folyamatnak, ezzel zárul le a tervezési folyamatunk. És arra kell törekedni az, hogy az út végig, az elejétől kezdve a végéig összhangban legyen a környezetével. A gyakorlatban az egyes tervezési fázisokhoz különböző tervtípusok tartoznak. Jó? Mik ezek a tervtípusok? A stratégiai tervezéshez tartozó tervtípus a települések tervezési vagy rendezési terve. Egész most kettő van, tehát két különböző meghatározás van. Mi szempontunkban ez annyira nem lényeges. Ezt városépítészek csinálják, és a szerepe az, hogy helyet biztosítson a fő közlekedési stratégiák számára. Tehát meghatározza azt, hogy mik a településnek, régiónak a fő közlekedési stratégiái, és valamilyen módon helyet biztosít rá. Ilyen helybiztosítás például a Hungária körút mentén régen a felé épült meg, és másik felét kihagyták, hogy később, 50 év múlva azt be lehessen építeni. Ilyen helybiztosítás Nagy Lajos király útja mentén, hogy a felé épült meg, de a másik felét fönntartják arra, hogy a későbbi bővítésnél ne legyen ebből probléma. Jó? Tehát területhasználat, és legyen hely arra, hogy meg tudjam építeni a szükséges közlekedési létesítményeket. Erről szól a települések rendezési terve. Itt az építőmérnökök és ezen belül a közlekedés tervezők egy mellékszerepet játszanak, ők egy munkarésznek az elkészítésében vesznek részt, de főleg városépítészek tervezik ezt a dolgot. A következő fázishoz tartozik a megvalósíthatósági tanulmány. A tanulmánynak a feladata az, hogy a javasolt műszaki megoldásokat egyrészt kidolgozza, tehát mondja meg azt, hogy milyen változat jöhet szóba, milyen műszaki megoldást lehet csinálni ennek a projektnek a megvalósítására. Elemezze azt, hogy milyen környezeti hatásai vannak. A hatástanulmány az egy külön terv, nem ide tartozik, külön dokumentáció, de logikailag ide kapcsolódik. Jó? És végül kell tartalmazzon részletes költségelemzést. Mennyibe kerül az üzemeltetés, milyen közlekedési költségek vannak, milyen hatások vannak, externáliák, külső hatások, és így tovább. Elemezni kell azt, hogy a beruházás megterül-e vagy sem. Ennek a végeredménye egy javasolt változat, illetve politikai döntés előkészítik, és az tovább tervezendő változat jön ki ebből a fázisból. A következő az engedélyezési terv. Itt most már a részletes terveknél vagyunk. Az engedélyezési tervnek az a szerepe, hogy bemutassa az alkalmazandó műszaki megoldásokat. Meg lehessen ítélni szakemberek által, hogy milyen műszaki megoldás kerül arra a helyre, milyen műszaki megoldást alkalmazunk, és az megfelelő-e vagy sem. Itt még a részletek nem feltétlenül vannak kidolgozva. Ez már egy részletes terv, de az alapján még nem feltétlenül lehet megépíteni. Az a szerepe, hogy a hatóság el tudja dönteni azt, hogy ezt így lehet, ehhez ő így hozzájárul, ezt ő így elfogadja. Kisebb létesítmények esetében, kapu behajtó például, ezt bőven elegendő, hogy ez alapján megépítsék. Autópályánál például rengeteg más tervre van még szükség, hogy meg lehessen építeni. Tehát a részletes tervek közül ez a legegyszerűbb, legkisebb tartalommal bíró tervfajta. Lényege az, hogy a hatósági engedélyeket ki lehessen adni, a hatóságot meg tudjuk győzni arról, hogy amit mi csinálni szeretnénk, a számukra elfogadható és megfelelő. Jó, tehát ez a dolog. A következő lépés az ajánlati terv. Az ajánlati terv abban különbözik az engedélyési tervtől, hogy egy részletes mennyiség és méretes mennyiség számítást tartalmaz. Tulajdonképpen arra szolgál, hogy ki lehessen választani a kivitelezőt. A kivitelező az ajánlati terv alapján árazza be az ő ajánlatát. Az ajánlati tervben megadjuk azt, hogy milyen mennyiséget kell megépíteni, és azt, hogy milyen minőséget várunk el. Milyen tömörségű legyen a földbű, milyen teherbírású legyen az aszfalt, és így tovább. Megadunk olyan minőségi jellemzőket, amit a kivitelezőnek majd teljesítenie kell. Tehát igazából engedélyési terv plusz részletes méretes mennyiségszámítás plusz minőségi követelmények, és ez lesz az alapja majd az ajánlat beadásának. A következő részletes terv az építési terv. Itt már rengeteg többletterv van. Azért van ez külön, mert az építési terv csak úgy készíthető el, ha tudjuk azt, hogy ki a kivitelező. Mert egyszerűen a kivitelezőnek a lehetőségeitől, géppark, technológia, megszokás, milyen aszfaltot tud venni, nagy mértékben befolyásolja azt, hogy milyen módon építhető meg a létesítmény, milyen megoldások kerülnek végül alkalmazásra. Az, hogy hogy éri el a kívánt minőséget, az igazából senkit nem érdekel. Finisherrel teríti az aszfaltot, vagy pedig kézzel. Tulajdonképpen a magánügye egy bizonyos szintig, lényeg az, hogy a végeredmény legyen megfelelő. De a kivitelezőnek szüksége van többlet információkra, kell a terv ahhoz, hogy hozzáigazítsa a saját technológiájához, és erre szolgál a kiviteli terv. Ezt a tervet a kivitelező rendeli meg a saját szempontjai alapján, ő mondja meg, hogy az engedési tervhez képest milyen többletek legyenek benne. Jó? Mit tartalmaz? Tartalmaz a technológiai részleteket. Jó? Hogyan épüljön meg a kiemelt szegély? Milyen módon? Hogyan építjük be, milyen sorrendben. Vannak szervezési, összehangolási kérdések, térbeli szervezés, mikor melyik szakaszt építem, időbeli szervezés, hogyan tartom fel a forgalmat az építés alatt. Rengeteg kérdést meg kell tudni válaszolni. Merre mennek a szállítójárműveim, hogyan félnek hozzá a finisherhez? Tehát szervezési kérdések jönnek elő. Kitűzés, hol vannak a pontok? Engedélyezésnél senki nem érdekelt, hogy hol vannak pontosan háromdimenzióban a pontok, így viszont elég lényegessé válik, hiszen nem tudják megtalálni. Jó, tehát nagyon sok egyéb tényező szerepel rajta. A lényeg az, hogy a kivitelező szempontjait érvényesíti. Építési terv alapján megépül a létesítmény, és utána van még egy dokumentáció, ez pedig a megvalósulási terv. Minden egyes megépült létesítményt dokumentálni kell. Jó esetben az építési tervet lehet odaadni megvalósulási tervként, azonban nagyon gyakran az építés során el kell térni a tervtől. Több oka van. Egyszerűbbé válik, tervező valamit elszúrt, vagy valamit kényelmesebb úgy megcsinálni. Valaki jött és azt mondta, hogy nekem ne térkővet csinálják meg, hanem hozok csempét és azt tegyék le. Bármi. Lényeg az, hogy ami eltérés van, az rögzíteni kell. Tehát kell egy olyan törzskönyv, ami alapján az üzemeltető, a kezelő tudja azt, hogy mi van ott, tudja azt, hogy mi volt az eltérés az eredeti tervhez képest, és hogy neki mind kell cselekednie, azért, hogy a fenntartást, a későbbi tevékenységét tudja tervezni. Ezek a törzskönyvek, megvalósulási tervek, ezek a kezelőhöz kerülnek, ők használják. Ez például az M7-es autópályának a törzskönyve, ami az autópálya kezelőnél van. Ilyenekből dolgoznak. Ez még nem a digitális verzió. Volt róla szó korábban, hogy egyrészt kell valamilyen keret, amely magát a tervezési folyamatot összefoglalja, egységesíti. Illetve korábban említettük azt, hogy az utak funkciója lényeges szereppel bír, például a lépték meghatározásánál. Most értünk el ahhoz a ponthoz, amikor az utaknak a funkciójáról fogunk beszélni. Mi az, amit elvárunk az úttól? Úttól azt várjuk el, hogy lehessen rajta közlekedni, illetve meg lehessen közelíteni bizonyos helyeket, tehát a kezdőpontot, indulás kezdőpontját, meg a végpontját meg tudjam közelíteni. Ezek alapján az utakat bizonyos funkciókba soroljuk. Miért lényeges a funkcionális tervezés? Azért, mert az út funkciója fogja meghatározni a főbb műszaki paramétereket. Azaz a tervezési sebességet, illetve a keretfeltétel kialakítást. Az, hogy mik ezek, jövő órán lesz majd róla szó pontos definícióval, lényeg az, hogy a tervezési sebesség az a legfőbb paraméter, ami a kialakítást befolyásolja. Az összes többi műszaki paraméter, ami a vízszintes és magassági vonalvezetésre vonatkozik, az a tervezési sebességtől függ. Jó? És a keretfeltétel kialakítása hány sávon van, milyen széles, van-e elválasztás, szintén a funkciótól függ. Jó? Nézzük azt, hogy milyen funkcióink vannak. Az a célja a közúti létesítménynek, egyrészt ki tudjam szolgálni a létesítményt, másrészt kezdőponttól gyorsan el tudjak jutni, és a gyorsan van a hangsúly, a célállomásig. Célállomásnál pedig meg tudjak állni, le tudjam tenni a kocsimat, a biciklimet, és elérjem a célpontomat. Tehát kezdődik egy megközelítéssel, aztán van egy mobilitás, aztán van megint egy megközelítés. Jó? Tehát mobilitási és megközelítési funkciója van, kiszolgálási funkciója van az útnak. Persze ez a kettő ellentmond egymásnak. Amikor én kiszolgálási funkciót veszem igénybe, akkor parkolgatok, előre-hátra tolatgatok, ha nem vagyok túl gyakorlat, akkor egy óráig tart, amíg beállok a parkolóhelyre. Ez alatt fenntartom a forgalmat. Magyarul nem tudnak haladni. Ha sok parkolójármű van, akkor a mobilitási funkció nagyon visszaesik, hiszen rájuk kell várni, nem lehet zavartalanul haladni. Jó? Viszont a másik oldalról, meg amikor én gyorsan megyek 130-al autópályán, valakit elkezden előttem parkolni, abból elég nagy gondok lennének. Jó? Tehát ott, ahol nagy mobilitás van, ott meg az ingatlan kiszolgálás szorul vissza. Jó? Ez a kis ábra mutatja azt, hogy olyan néz ki, főutaknál nagy a mobilitás, mellékutaknál nagy az ingatlan kiszolgálás, másik kettő alig van jelen. Jó? És itt a középső átmeneti zónában pedig mind a kettő valamilyen arányban jelen van. Mi az, ami a felső részhez tartozik szerintetek, ha csak mobilitás van, mondjatok ilyen létesítményt? Rengeteg mobilitás, szinte nulla kiszolgálás. Így van, gyorsforgalmi utak, autópályák, pontosan. Csomópontok külön szintűek, 4-5 kilométerre vannak egymástól, és semmi más leállás lehetőség nincs. Lehet menni gond nélkül, minden zavarás nélkül. Alsó részen mik lehetnek? Lakóutak, Stocek utca, Puspér utca, hát ez a rész, jó? És a középső rész, ki tud rá példát mondani? Ne menjünk messzire. Környéken. Budafoki út. Jó? Van egy elég jelentős mobilitási igénye, mert például a rakpartot ráterelték teljesen, de parkolási igény is jelentősen ott van. Ennek minden áldása és hatása látszik az, hogy a kettő hogyan jön össze egymással. Érdemes megnézni, hogy a két funkció hogyan fér meg. Jó? Tehát lényeg az, hogy ahogy elkezdünk egyre több helyet adni az egyik funkciónak, másnak a szerepe úgy kell csökkenjen szépen folyamatosan. Jó? Persze bajban vagyunk, mert elméletben ez nagyon szép dolog, mert nagyon jól hangzik, de a funkcionális besorolás nem exakt tudomány. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy vannak bizonyos esetek, amikor nem igazán tudom eldönteni, hogy ez most éppen melyik zónába tartozik. Alapvetően három kategóriát tudunk mondani. Főúti kategória, amikor nagy mobilitás van, picike kis kiszolgálással. Tudom mondani egy mellékúti kategóriát, amikor nagy kiszolgálás, kicsi mobilitás van. És azt mondom, hogy gyűjtőút, amikor kettő között van. De mi történik ezeken a bizonytalan területeken? Igazából nincs olyan képlet, amivel ki lehetne számolni azt, hogy melyik a jó megoldás. Itt jön életbe, vagy itt lép be a mérnöki tapasztalat és a mérnöki gyakorlat. A mérnök a korábbi ismeretei, tapasztalatai, érzései alapján mondja meg, hogy melyikbe sorolja. Azért sem ilyen egyszerű ez a dolog, mert utaknak a besorolása is változhat. Nyilván a funkciója az ugyanaz kell legyen, de például veszünk egy elsőrendű főutat. A külterületen gond nélkül lehet menni, nincs parkolás, viszonylag kevés keresztezés van, magas a mobilitás. De ha elkezdünk a városok környékére érni, már megnőnek az út mentén lévő ingatlanok, az útról kiszolgált ingatlanoknak a száma növekszik, azaz változik a funkció, növekszik a kiszolgálási funkciója, csökken a mobilitási funkciója, és elkezdünk becsúszni ebbe a bizonytalan területbe. Általában ezek a részek azok, ahol gondjaik vannak a megítéléssel. Ilyenkor kell mindig egy hosszabb szakaszt nézni, és az alapján dönteni, hogy melyik lehet. További probléma a funkcióval, hogy a funkció, az út funkciója időben változhat. Az, hogy milyen funkciója van az útnak, az nagy mértékben függ attól, hogy milyenek a, igazából attól függ, hogy milyenek a forgalmi minták rajta. De ahogy a területhasználat változik, úgy változnak a forgalmi minták is. Amikor nincs semmi az út mellett, akkor nincs igény a kiszolgálásra, gond nélkül lehet haladni. Ahogy megjelenik egy település, már is szükség van a kiszolgálásra, kiszolgáló funkció megjelenik. Ha két lehetőségem van, vagy megváltoztatom a funkcionális besorolást, és azt mondom, hogy jó, akkor ilyentől kezdve ez nem főút lesz, hanem csak gyűjtőút, vagy pedig azt mondom, hogy meg akarom tartani az eredeti funkciót, és valamilyen módon elválasztom a települést, a terület használatot az úttól, megőrizve ennek a funkcióját. Fontos az, hogy figyelnünk kell arra, tehát tudatosnak kell lenni arra, hogy a funkció változhat. Nagyon kiváló példa erre a terület használat változására, jön egy bevásárlóközpont, mondjuk a Szentendrei út mellett, és akar egy kapcsolatot. Meg is épül a kapcsolat, és azzal senki nem foglalkozik, ez a kapcsolat mit okoz a mellette lévő útnak, mellette lévő út szerepének. Az a körforgalmi csomópont a Szentendrei útnál pár évre eléggé hazavágta a Szentendrei út forgalmi szerepét. És ezt elég sok helyen máshol is lehet látni, hogy a területhasználat változik, nincs igazán kézben tartva a funkciónak a megőrzése, ezért aztán az utak módosulnak. Ilyen változásra nagyon jó példa az is Budafoki út. 25 éve Budafoki út a 6-os számú főútnak a bevezető szakasza volt, elsőrendű főútként működött. Parkolni nem lehetett, 60-nal lehetett menni rajta. Ahhoz képest elég jelentős funkcióváltáson ment keresztül az idők folyamán. Az útnak a funkcióját megtarthatjuk akkor, hogy a terület használatot egyrészt figyeljük, másrészt kézben tartjuk. Illetve valamilyen módon beleavatkozunk, hogyha változik is, úgy változzon, hogy ne érintse az utunkat. Ez Amerikában egy nagyon aktuális kérdés jelen pillanatban, hiszen egészen másképp zajlanak a forgalmi tervezések, ott mindig mindenhonnan, mindenhol lehet menni, és ők is rájöttek arra, hogy egyre inkább le kell zárni a megközelíthetőséget. Nálunk is azért fontos, főleg azzal, hogy a kifelé vezető főutak mentén egyre több kereskedelmi létesítmény jelent meg, egyre több kapcsolódási igényel. Ennek a kézben tartása egy lényeges dolog. Lehet csinálni, de akkor határozottan és eltökélten végig kell vinni ezt a folyamatot. Magyarországon utakat funkciójuk alapján tervezési osztályokba soroljuk. Gyakorlaton, akinek volt már gyakorlata, találkozhatott ezzel a tervezési osztályon. Tulajdonképpen azt mondjuk meg, hogy milyen funkciót rendelünk hozzá az egyes utakhoz. Külterületen van 10 funkciónk, autópályától egészen lefelé, 10 tervezési osztályunk, autópályától lefelé a mellékutakig, belterületen pedig 8 funkciónk van. Jó, ott szerepel a kerékpáros meg a gyalogos is. A lényeg az, hogy ezek a tervezési osztályok képviselik a funkcionális besorolást, és meghatározzák a tervezési sebességet, valamint a keresztmetszeti kialakítást. Tehát azzal, hogy tervezési osztályba soroltuk az utunkat a hálózati szerepe funkciója alapján, már nagyon sok mindent eldöntöttünk arról, hogy milyen geometriával épülhet meg. Azaz, adtunk egy keretet a teljes tervezési folyamnak. Persze kell valamilyen rugalmasság attól függően, hogy hol építünk, ezt nálunk a környezeti körülmény alkalmazásával oldjuk meg. Minden egyes tervezési osztályhoz tartozik A, B, C, illetve D körülmény. Ami azt jelenti, hogy minél nehezebb az építés. Minél több kötöttség van, annál inkább rugalmasabb lehet, annál alacsonyabb a tervezési sebesség. Mit jelentenek ezek a körülmények? Az A azt jelenti, hogy lazán, vagy síkterület korlátozások nélkül. A B az azt jelenti, hogy dombterület, dombvidék, vagy pedig síkvidék némi korlátozással. Vannak kötöttségeim, de nem olyan nagyok. Végül a C azt jelenti, hogy hegyvidék, vagy pedig nagyon jelentős kötöttségek, bármilyen más terepen, nagyon meg van kötve a kezem. Minél inkább több a kötöttségem, annál rugalmasabbnak kell lennem, annál több rugalmasságra van szükségem, ezért úgy csökken a tervezési sebesség is. Jó? Belterületen nem a terep formájától függ a dolog, hanem attól, hogy mennyire érzékeny a terület környezetileg, illetve mennyire sűrűn beépített. A legegyszerűbb, amikor van helyünk is, meg nem is érzékeny, például egy felhagyott ipartelep, csepelművek területe, lehet bontani, senkit nem érdekel, mi épül, ezt szeretjük. A második, lazán beépített, de érzékeny terület, egy kis népsűrűségű, lazán beépített lakóterületről van szó itt. A harmadik pedig az, hogy sűrűn beépített, de érzéketlen, nem érzékeny terület, ipartelep, drága a föld, tehát nem tudok arra menni, amerre akarok, de a hatásokra kevésbé kell figyelnem, mert nem érzékeny rá a terület. És végül a negyedik, sűrűn beépített érzékeny terület, belváros. Helyem sincsen, és nem is csináltok semmit, mert minden káros hatást el kell tudni kerülni, sőt, inkább megjavítani kellene a dolgokat. Tehát ez tulajdonképpen az, hogy Magyarországon a funkcionális tervezés zajlik, és ahogy a funkcionális tervezés megadja az úttervezési folyamat kereteit, és azon belül a rugalmasságot. Jó? És végül, összefoglalva a mai előadást, hogy miről is volt eddig szó, meg mi a lényeg ennek az egésznek, akkor lesz sikeres a tervezési folyamat, hogyha minden lépése egy koncepción belül történik, tehát van egy egységes koncepció, ami végigmegy a folyamaton, biztosítja a közösségi részvételt már a folyamat elejétől, és végül rugalmas, kreatív tervezői megoldásokat használ azért, hogy megteremtse az út és környezete közötti összhangot. Tehát az kell a sikeres, akkor lesz sikeres a folyamat, hogyha van egy koncepció, van közösségi részvétel, és az elejétől kezdve figyelünk arra, hogy az út és a környezete összhangban legyen egymással. Köszönöm szépen a mai figyelmet, és a jövő héten találkozunk.